Itt Valló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Béres Merse mentortanárral és történész doktorandusszal Murányi Nikolett beszélget.
Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, és szeretettel köszöntöm a budapesti stúdióban Béres Merse mentortanárt és történész doktoranduszt.
Köszönöm szépen a meghívást, és én is köszöntöm a hallgatókat.
Kezdjük egy rövid imával, hogy Isten áldása legyen a beszélgetésünkön. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved.
Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Kedves Merse, szeretném kérdezni, hogyan indult a hit életének az útja, milyen meghatározó események voltak, kik voltak a legfontosabb emberek, akik hatással voltak a hitére, honnan jön, meséljen nekünk.
Hitéletem megalapozása szempontjából mindenképpen kiemelném azt a családot, ahova születtem. Én annak a Béres családnak vagyok a tagja. Nagyapám dr. Béres József, a Béres csepp feltalálója volt. És azt kell mondjam, hogy egyszerre egy nagyon nagy ajándék, de közben egy nagyon nagy felelősség is egy ilyen családba beleszületni, ugyanis az ember minden nap megtapasztalja az, hogy a családunk ismert, de ugyanakkor elismert is Magyarországon, ami egyfelől büszkeséget jelent, másfelől pedig egy nagyfokú felelősséget is, és egyfajta, én úgy szoktam mondani, hogy édes terhet, ugyanis az ember akarva akaratlanul érzi magán azt a belső elvárást, ahogy a családja felé és a társadalom felé szeretne megfelelni egy ilyen háttér mellett. Viszont azt talán kevesebben tudják, hogy a családunk egy hívő család is, és nagyszüleim egytől egyik hívő emberek voltak, amit a szüleim is megkaptak tőlük. Egyébként a családunk az egy nagyon ökumenikus família. Például Béres nagypapám református vallása volt, az ő felesége, Kati nagymama, ő görögkatolikus hitű volt. Egyébként, mivel ő volt a legvallásosabb a családban, ezért talán nem véletlen, hogy mi unokák mindannyian görögkatolikus hitűek lettünk, és most már nővérem gyermekei is görögkatolikus keresztséget viselnek, úgyhogy itt gyakorlatilag negyedik generációig hat az ő vallásossága. Másik oldalon édesanyám ágán ott nagymamám, aki jelenleg a egyedüli élő nagyszülőm, ő is református vallású, de az ő férje katolikus vallású volt, és édesanyám is katolikus vallású lett, római katolikus vallású, úgyhogy nálunk sosem volt probléma az ökumenizmussal, meg az ökumenikus gondolkodással, és amellett, hogy nekem erős görögkatolikus identitásom van, és büszke vagyok rá, hogy ehhez a felekezethez tartozom, ezáltal én mindig nyitott voltam más felekezetek iránt is, már csak a családi háttér miatt is. Ugye beszéltem arról, hogy nagyszüleim közül, aki egyértelműen talán leginkább tudatosan élte meg a hitét, az apai nagymamám volt, és számára a görögkatolikus hit és görögkatolikus identitás elsőrendű volt. Egyébként, amikor a Szent Angéla iskolába kerültem, akkor tudatosodott bennem, hogy nagymamám az orsaita nővéreknek a gimnáziumába járt fiatalon, és ugye ma ugyan ferences fenntartásban van a Szent Angéla iskola, de egykor ez egy szintén orsaita iskolaként indult, úgyhogy ez egy különleges lelki élmény volt számomra, hogy tulajdonképpen egy hasonló szellemi közegben nevelkedhetek én is, mint ő is egykoron. azt sajnálom, hogy én viszonylag kicsi voltam, amikor Kati nagymama eltávozott közülünk, úgyhogy nekem nincsen sok személyes élményem vele kapcsolatban, viszont önmagában az, hogy én is, testvéreim is, unokaöcsémék is, egytől egyig görögkatolikus hitűek vagyunk, ez azt hiszem, hogy az ő legélőbb öröksége a mi életünkben. A szüleim kiskorunktól kezdve fontosnak tartották, hogy a hitben neveljenek bennünket. Ők ugyanazt tapasztalták, hogy az ő szüleik, tehát amikor ők fiatalok voltak, akkor nagyon nehéz körülmények között kellett, hogy megéljék a hitüket. Nyilván a szocialista rendszer nagyon szűk keretet engedett a vallásos attitűdnek, és ezért az én szüleim bizonyos korlátok között gyakorolhatták csak a hitüket. Ugyanakkor Kati nagymama például a nehéz rendszer ellenére is nagyon tudatosan törekedett arra, hogy édesapámat hitben nevelje. Ugyanakkor az ő vallásos megerősödésük viszonylag későn következett be, inkább már felnőtt korukban, amikor már házasok voltak, és már gyermekeik is voltak, és valamikor az én születésem előtt, vagy annak környékén, én harmadik gyerek vagyok a családban, és viszonylag későn születtem a testvéreimhez képest.
Hányban született?
96-ban születtem, és a legidősebb testvéremmel hárman vagyunk testvérek, a bátyámmal 9 év, a korkülönbség nővéremmel pedig 15 év, és valamikor az én születésem környékén találták meg mindketten a hitüket, talán édesanyám már előbb, mert amikor a nővérem abba a korba lépett, hogy tehát első áldozásra készült, akkor nekem a Kati nagymama volt az, édesapám anyukája, aki mondta, hogy már pedig tessék beiratni a gyereket hittanra, és felkészíteni az első áldozásra, és ebben az időben édesanyám, aki nagyon érdeklődött a hit iránt, de az ő gyerekkorában kevésbé volt jelen a hit megélése otthon az említett oknál fogva. Úgy döntött, hogy eljár a nővéremmel együtt az első áldozó felkészítésre, annak ellenére, hogy ő meg volt keresztelve, első áldozó volt, de több évtizedig kevésbé tudta megélni a hitét, és amikor elkezdett járni nővéremmel együtt az első áldozó oktatásra, akkor ott tapasztalta meg újra azt, hogy számára ez mennyire fontos. És aztán néhány évre rá édesapámat is hirtelen megérintett a vallásosság, és viszonylag később már jóval érettebb fejjel kezdte ezt igazán komolyan venni, és a hitéletet napi szinten megélni. Úgyhogy az én életemben már gyakorlatilag kezdetek óta egyértelmű volt, hogy fontos számunkra a vallásosság. Számomra nagyon meghatározó volt a család után az iskolai környezet, ami a hitélet megélése irányába terelt. Én a Szent Angéla Ferences iskolába jártam, általános iskolában még nem, én gimnáziumba kerültem oda, és ez a 4 év, ez nagyon meghatározó volt számomra olyan szempontból, hogy itt a Szent Angéla iskolában a ferences lelkiséget, Szent Ferenc életét, mint példamutató szent életet megismerhettük. Nekem nagyon meghatározó élmény volt, amikor végzősként elzarándokoltunk Assisibe, és ott ezen a zarándok úton testközelségben élhettük át Szent Ferenc életét. Szent Ferenc életében számomra ami a legmeghatározóbb, hogy ő maga is látta az egyház problémáit. És hogy sokszor a szentek azok, akik a leginkább szenvednek az egyházuktól, és hogy ennek ellenére ő nem akart szakadást, hanem az egyház jobbítását látta a megoldásnak a helyzetben, és azért Szent Ferenc élete mindenképpen elképesztően meghatározó és példaértékű számomra. A másik, ami Szent Ferenc esetében engem megérintett, az az ő evangéliumi egyszerűsége, szegénységi, az a hitelesség, ahogy ő az evangéliumot meg tudta élni a saját életében, és az a természetközeliség, amit ő képviselt, és ő az, aki talán a legtisztábban meg tudta élni azt, amit Máté a 6. fejezet 23. 26. versében így ír, hogy nézzétek az ég madarait, nem vetnek, nem aratnak, csőrbe sem gyűjtenek, mennyei atyátok táplálja őket, nem többet értek ti náluk, ugyan kitolthatja meg életét, csak a könyöknyivel is aggodalmaskodik. Hát a ruházat miatt miért nyugtalankodtok? Nézzétek a mezők liliomait, hogyan nőnek, nem fáradoznak, nem szőnek fonnak. Mégis, mondom nektek, még Salamon sem volt dicsősége teljében úgy felöltözve, mint egy ezek közül. És azt hiszem, hogy Assisi Szent Ferenc élete erre a legszebb e világi példa. Nekem úgy általában ez az az idézet, ami ezt a ferences lelkiséget, amit a Szent Angéla gimnáziumban megtapasztalhattunk ferences testvéreinken keresztül, tanáraink példamutatása által, de számomra ez foglalja össze a legteljesebben. Azóta, amióta a Szent Angéla gimnáziummal Assisiben jártam, valahogy számomra az a hely egyfajta origóvá vált. Ahányszor hosszabb időt töltök el Olaszországban, vagy Assisi környékén járok, számomra nagyon fontos, hogy oda eljussak, és többször tértem vissza. Így például számomra azért meghatározó élmény volt, amikor egyetemi éveim alatt Bolognában voltam Erasmuson, és úgy döntöttem, hogy húsvéti hétvégét nagypéntektől egészen húsvét hétfőig Assisiben szeretném eltölteni, kiszakadva egy kicsit a mindennapok forgatagából, különösen a bolognai életnek a kaotikus jellegéből, és hogy csendes elmélkedésben szeretném tölteni a húsvétot, és számomra ez egy rendkívül meghatározó élmény volt, ahogy Assisiban megélték a húsvétot, ahogy fáklyákkal kivilágították az utat a Szent Ferenc bazilikától egészen a Szent Rufus bazilikáig, tulajdonképpen jelképezve a keresztutat. Egy különleges élmény volt, ahogy ugye a húsvéti telihold bevilágította a tájat, és közben összes mesterséges fényt a városban leoltották, és csak a fáklyák mutatták az utat a Szent Ferenc bazilikától fel a Szent Rufus bazilikáig, és ott sétált végig a zarándoklat több száz emberrel, vagy akár több ezer emberrel a Szent Ferenc bazilikától több kilométeren keresztül a város, és egy nagyon különleges hangulatot árasztott az egész. Azt hiszem, hogy ez az élmény is megerősítette bennem egyrészt a hitet, másrészt a ferences lelkiség iránti elkötelezettséget.
Nagyon örülök, hogy ezt elmondta.
Ez egy szép élmény volt. Igen. Azért is hálás vagyok, hogy az életem során eddig mindig kaptam olyan csodálatos embereket magam köré, családomban is, de baráti körömben is, illetve azon túl is, akik rengeteget tudtak nekem tanítani a hitről, hitben való álhatatosságról, és azt hiszem, hogy a vallásról, a krisztusi tanításokról leginkább ezekből a megtapasztalt emberi kapcsolatokból tudtam tanulni. Nekem személyként egyfelől nagyon meghatározó volt a főutcai görögkatolikus parókusunknak a személye, Maklári Ákos atyái, aki most már több évtizede szolgál a főutcában, és az ő prédikációi, az ő személye számomra nagyon meghatározó volt a hit megértésében, az, hogy ne csak a szívemmel értsem, hanem az eszemmel is a krisztusi tanításokat, a vele való beszélgetések, és az ő gondolatai, hogy azokat megosztotta, azok ebben nekem nagyon sokat segítettek. Illetve most legutóbb, amikor Rómában dolgoztam egy ideig, Magyarország szentszéki nagykövetségénél, akkor ott volt alkalmam sok kint tanuló fiatal magyar papnövendékkel találkozni. Közülük is kiemelném Kajtor Domonkos jezsuita, most már atyának a személyét, aki engem bevezetett a Szent Ignáci lelkiségnek a megismerésébe. Az ő személyében egy olyan hiteles keresztény embert és hitvallót ismertem meg, aki valami elképesztő karizmával és elképesztő hitelességgel, egy egészen rendkívüli átéléssel képes a saját hitéről beszélni, illetve a jezsuita lelkiségről, a jezsuita gondolkodásmódról egy átfogó képet adni. Számomra nagyon meghatározó élmény volt például, amikor megismerkedésünket követően elhívott engem és még egy-két kintartózkodó római barátomat az Il Gesù jezsuita kollégiumba, ami az Il Gesù templom mellett található, és ott körbevezetett minket Szent Ignác szobáin. És az a mód, ahogy ő Szent Ignác életéről beszélt, az az átélés, ahogy ő a jezsuita lelkiséget számunkra érthetően volt képes közelebb hozni, az egészen mély benyomást gyakorolt rám, úgyhogy azóta nagyon sokszor eszembe jut. Hogy bármikor szívesen végigjárnám ugyanazt az utat ott Szent Ignác szobáiban. És egyébként azóta volt is rá lehetőség, mert aztán később Domival szerveztünk egy koncertet a Szent Angéla kórus számára az Il Gesù templomban. Ez 2024. októberében történt meg. A nemzeti ünnepen a Szent Péter téren énekeltünk a pápai audiencián, Ferenc pápa jelenlétében, utána találkoztunk is a Szent Atyával, és az azt követő napon pedig az Il Gesù templomban tartottunk egy egész estés koncertet, ami talán Róma egyik legcsodálatosabb szakrális tere, csodálatos akusztikával, és Szent Ignác sírjával. Kajtor Dominak köszönhetően kerülhetett mindez megrendezésre, aki akkor az Il Gesù karnagyaként is tevékenykedett. Itt a közös éneklés örömét azt hiszem, hogy az ottani közönség számára is sikerült a legmélyebb értelemben átadnunk.
Melyik kórusban énekel?
Én a Szent Angéla kórusnak a tagja vagyok. 15 éve alapult a Szent Angéla Ferences iskola egykori diákjaiból, illetve tanáraiból. Mostanra ez egy ennél sokkal összetettebb társaság, ugyanis az idők során az egyes egykori diákok, tanárok hozták magukkal ismerőseiket, barátaikat, de mindannyiunkat összeköt az, hogy kapcsolódunk a Szent Angéla iskolához, hogyha nem is közvetlenül, de barátokon keresztül, és a kórusnak célja az, hogy képviselje a ferences lelkiséget, és azt, hogy a hit megélését, illetve a hit szépségének a bemutatását, ezt valamiképpen a zenén keresztül, a közös éneklésen keresztül láttassa. Általában a Szent Angéla gimnáziumban próbálunk. A legközelebbi ferences templom a Margit körúti, az országúti ferences templom, és ott viszonylag gyakran szoktunk szolgálatot teljesíteni. Például sokszor nyílik arra lehetőség, hogy nagy csütörtökön vagy nagy pénteken teljesítsünk szolgálatot az országúti ferenceseknél. Ez is mindig egy meghatározó élmény. Viszont a nagy héthez kapcsolódóan azt is el kell mondani, hogy talán a legizgalmasabb kórus élményeink azok a közel-keleti keresztény közösségekhez kapcsolódnak. Ugyanis amióta létrejött a Szent Angéla kórus, azóta számos alkalommal volt lehetőségünk eljutni közel-keleti országokba, közel-keleti keresztény közösségekhez. Így például több alkalommal szerepeltünk a Szentföldön, Jeruzsálemben, Betlehemben, illetve Jordániában, de eljutottunk már Isztambulba, keresztény közösségekhez, illetve Egyiptomba, kopt közösségekhez, és azt hiszem, hogy ami az egyik legnagyobb tanulság a velük való találkozásból az az, hogy mi itt Európában nagyon kényelmes kereszténységet élünk, békében vagyunk, szabadon gyakorolhatjuk a hitünket, és ehhez képest a közel-keleten egészen más a hit megélésének a környezete. ugyanis itt sokszor a keresztényeknek üldöztetéssel, megkülönböztetéssel, vagy akár halállal kell szembesülniük. Különösen igaz volt ez Egyiptomra, amikor mi kint voltunk, akkor ez még nem sokkal, néhány évvel volt a muszlim testvérek rémuralma után, és abban az időszakban nagyon komolyan diszkriminálták a keresztény közösséget, ami egyébként a lakosságnak jelentős hányadát, több mint 10%-át teszi ki, és egy rendkívül gazdag közösségről van szó. Viszont a muszlim testvérek bukását követően a keresztények helyzete legalábbis politikai szempontból stabilizálódott, viszont megszaporodtak a keresztényeket érő bosszú merényletek. Mert a muszlim testvérek bukását, maguk a muszlim testvérek sok esetben a keresztények ármánykodásának tudták be, és pont amikor kín voltunk Egyiptomban, akkor is egyébként több keresztény közösséget ért iszlamista merénylet. És amikor kérdeztük a kopt embereket arról, hogy ebben a helyzetben ők mit éreznek, hogy mi szörnyűködtünk az egészen, hogy meg a sajnálatunkat fejeztük ki ezekben a helyzetekben, és ezerszer elmondtuk nekik, hogy számunkra ez mennyire megdöbbentő, és mennyire felfoghatatlan, és hogy biztos, hogy borzalmas érzés lehet átélni ezeket a merényleteket, és egészen meglepő választ kaptunk. Azt mondták, hogy ők egyáltalán nem nyugtalankodnak az ilyen helyzetekben, ugyanis aki merénylet áldozatává válik, az Krisztus mártírja. És szinte biztos, sőt, biztos, hogy már a mennyországban van. És hogy ők ezért a merényletekre nem úgy tekintenek, mint pusztításra, hanem mint a keresztényeknek a hitük legmélyebb megvallására.
És milyen hatással volt ez a kórustagokra?
Azt hiszem, hogy ez mindenkit nagyon megrendített, és mindenkit elgondolkoztatott azon, hogy mi is a hitünk lényege, és azt hiszem, hogy mindannyiunkat nagyon megerősített a hitünkben, azt látva, hogy közel-keleti testvéreink olyan szinten megélik az evangéliumot, hogy az életüket is hajlandóak bármikor feláldozni érte. Ez Európából nézve szinte elképzelhetetlen, és erre mondtam azt, hogy mi itt egy kényelmes kereszténységet élünk Európában, hogy nagyon fontos, hogy ez megerősítse minket abban, hogy kell és érdemes áldozatot vállalni a hitünkért. Úgyhogy ezek a találkozások nagyon mély lelki élmények voltak számunkra.
Béres Merse mentortanárral és történész doktorandusszal Murányi Nikolett beszélgetett. A beszélgetés második részét holnap ugyanebben az időben hallhatják.